Ahogy visszatekintünk erre a mai napra, onnantól, hogy felkeltünk reggel, fel tudjuk sorolni, végig tudjuk gondolni, hogy Te valóban olyan Isten vagy, aki megáldasz. Annyi mindent adtál. Adtál bennünket egymásnak, adtad a közösséget, adtál pihenést, jó időt, játékot, adtál finom ételeket, és így ennek a napnak a vége felé jövünk, hogy továbbra is adjad nekünk önmagadat, továbbra is adjad nekünk mindazt, amivel meg akarsz bennünket áldani. Eléd hozzuk a megtörtségeinket is, mert itt vannak velünk akár jelen félelmei, rettenetei, akár régmúlt fájdalmai, akár a jövőtől való aggodalom, akár saját magunk indulatai, és szeretnénk mindezzel teljesen te hozzád fordulni, és te előtted megnyílni. Kérünk, add hát szent lelkedet, ahogy énekeltük, jöjj szent lélek, szállj le ránk. Amen. Az Efézusi levél első fejezetét olvasom újra, az egész hosszabb részt, aztán pedig három verset kiemelek majd, de talán nem árt, ha újra halljuk, láthatjuk is most. Most már nem fogom azt mondani, hogy ne lássuk. Bár lehet, hogy nem azt mondtam, hogy ne legyen most, meg már nincs. Mi, de nem baj, ha nincs, akkor figyeljünk rá. Efézus 1, 3, 14. Ne felejtsük el, hogy egy mondat most nem úgy fogom olvasni. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket magának, már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Ő benne van az ő vére által, ami megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelmének gazdagsága szerint, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne, az idők teljességének arról a rendjéről, hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Ő benne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki minden saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk Krisztusban. Ő benne pedig titeket is, akik hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. És akkor a 7. verstől a 10. versig van az áldás magban az a rész, az az egy rész, amiről ma este beszélek. 7. verstől: ő benne, azaz Jézus Krisztusban van az ő vére által, ami megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelmének gazdagsága szerint, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel, mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne, az idők teljességének arról a rendjéről, hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Köszönöm. Itt nagyon elgondolkodtató és meglepő, megindító, megrendítő tapasztalat nekem ma, hogy bár nem sokat voltam köztetek, de röpke egy nap alatt, amióta itt vagyok, legalább 4 vagy 5 ember olyan mélységeket tárt fel az életéből, olyan súlyos nehézségeket, küzdelmeket vagy tragédiákat, ami hát egyrészt megindít, megrendít, másrészt pedig valahol meg is lep, hogy egy vadidegennek ilyen asztali beszélgetésnél egyszer csak ott van az életünk. Ez jó. Nem is tudom, miért mondom ezt. Azért mondom, mert fontos. És azért, mert bár alapvetően ezen a héten nem ilyen... Sokkal inkább az egyház dicsőségét és szépségét szeretném felmutatni nektek sem, mint most ilyen mélyebb lelki gyógyulás témába belemenni. De mégis van egy olyan reménységem, hogy talán ennek a mai ige hirdetésnek is van egy olyan oldala, ami valamilyen módon mély vigasztalás lehet sok mindenre, ami az életünkben megtört, meg összetört. Így legyen. Persze a vezető ez nem annyira passzol ahhoz a hangulathoz, lelki állapothoz, amivel az apostol ezeket a sorokat írja. Beszéltünk tegnap arról, hogy ez a szívből kitörő, kiáradó magasztalás, ami benne van. Amikor odaáll Isten el, és magasztalja, dicsőíti őt, hogy megáldott minket minden lelki áldással a Krisztusban. Tulajdonképpen azért van ez a szó áradat, ez a furcsa forma, amiről tegnap beszéltünk, mert Pál apostol a kimondhatatlant próbálja szavakba önteni. Megint csak visszatérhetünk egy pillanatra a szerelmes képhez, amikor már nincsen igazán szó, hogy a szívünk túláradó szeretetét valahogy szavakba öntsük. Messze túl van a szavakon, amit érzünk. És valahogy hasonlóan van itt az apostol, meg hasonlóan van a keresztény gyülekezet, amikor a Szentlélek igazán betölti, hogy messze túl van az Isten iránti hála, magasztalás és dicsőítés a szívben, azon, amit pusztán a szavak jelentenek. És ezért, ha ezeket a szavakat elolvassuk önmagában, nem lesz a miénk ez a dicsőítés. De amikor a miénk lesz ez az Isten iránti mély hála és magasztalás, akkor meg tudjuk, hogy még ezek a szavak is valahol kevesek ahhoz, hogy megragadják a valóságot. Ahogy mondtam, Pál apostol itt sorba mond különféle áldásokat, hogy mit kapott az Isten népe Istentől a mennyeiek világából azáltal, hogy Krisztussal egyé lett. És egyetlen egy dologról szeretnék beszélni, vagy egy gondolat köré csoportosítva szeretnék beszélni, amikor azt mondja, hogy úgy tetszett neki, Istennek, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, az idők teljességének arról a rendjéről, hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földben van. Földön van. Erről szeretnék beszélni. Mit jelent ez, hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket? És ez nem egy olyan mondat, amire úgy általában ugye a személyes csendességeidben gondolsz, nem, hogy Uram, ez annyira gyönyörű, hogy te kijelentetted nekem azt a akaratodnak azt a titkát, hogy Krisztusban egybefoglalsz mindeneket, amik a mennyben és a földön vannak. Nem tudom, hogy ez mikor szokott ugye az imádságunk lenni, mert hogy Uram, hogy kiválasztottál és a tiéd vagyok, ezt talán szoktuk mondani. Uram, hogy bűnbocsánatot kaptam benned, ezt meg szoktuk köszönni, hogy a gyermekeddé lettem, hogy örökségem van a te népedben, a te országodban. Ezt még úgy talán meg tudjuk ragadni. De ki szokott azért hálát adni az Úrnak, hogy és te Krisztusban egybefoglalsz mindeneket. Pedig szerintem nincs nagyobb és dicsőségesebb igazság az evangéliumban, mint amiről ez beszél. Úgyhogy szeretnék először arról szólni, hogy mit jelent ez, hogy Isten Krisztusban egybefoglal mindeneket. Másodszor, kik vagyunk, mint Isten népe, ugye erről beszélünk ennek a fényében. És harmadszor néhány gyakorlati dolog ennek a fényében. Tehát azt mondja, hogy az egyik lelki áldás, amit Isten Krisztusban adott, hogy úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, az idők teljességének a rendjéről. Tehát mielőtt arról beszélnénk, hogy mi az, amit Isten kijelentett. Tudnék, hogy egybefoglal mindeneket Krisztusban, két dolgot már mond, és ezt nagyon fontos tudni. Az első, hogy egy titokról van szó. A második, meg hogy egy tervről van szó. Titok és terv. Titok. Azt mondja Pál apostol, hogy azáltal, hogy beoltattunk a Szentlélek munkájáltal Krisztusba, ezáltal valamit kijelentett nekünk, leleplezett egy titkot, ami korábban rejtve volt. Azért volt ez korábban rejtve, mert Jézus Krisztus előtt Isten soha nem tette ennyire világossá, ennyire egyértelművé, hogy mi az ő terve. Krisztus előtt azt mondja Pál, hogy nem lehetett ezt így megragadni. Másrészt meg azért is titokról van szó, mert akármilyen okos ember valaki, és akármennyit is gondol, nagy dolgairól, soha nem fog eljutni arra, annak az ismeretére, amiről itt az apostol beszél. A titok azt jelenti, hogy nem lehet kikutatni emberi erővel, emberi bölcsességgel, nem lehet eljutni rá emberi következtetéssel, de még azt is hozzámerném tenni, hogy nem is lehet megérteni Krisztuson kívül. Ugyanakkor egy nyilvános titokról van szó, nem azért titok, mert nem tartozik másokra, azért titok, ő jelentheti csak ki, ő mutathatja meg nekünk, ő az, aki részesévé tesz, de aztán azt akarja, hogy az egész világ megismerje ezt. Ez a titok aztán, mondtam, egy terv. Egy terv. Tudni, arról beszél Pál apostol, hogy Istennek tetszett, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, az idők teljességének a rendjéről. Arról beszél ezt, hogy Istennek létezik valamilyen hatalmas, nagy terve. Egy világos cél, egy előre elkészített akarata, és ezt a nagy tervet, ezt a célt megosztotta velünk, amikor Krisztus elérkezett a szívünkbe. És azért fontos ezt hangsúlyozni, mert hadd mondjam, ezt nem tudom elégszer mondani, hogy mert az evangélium, és ezért az Isten népe, a gyülekezet, amit az evangélium hív életre, és az evangélium formál meg, sokkal többről szól, mi van az egyéni életünkben. Sokkal többről szól, mint hogy én nekem, fontos, nagyon fontos, hogy nekem van-e, el van-e rendezve az életem Istennel, szabad vagyok-e, tudom, hogy megbocsátott, biztos vagyok-e be anna, hogy Isten gyermeke lettem, és így tovább. Ez nagyon fontos, de ez nem állít meg. Ahogy a Biblia iskola csoportban Balla Péter professzor úr többször is, hogy és akkor elér az evangélium valakit, akkor az tovább megy, az tovább akar menni. És amikor erről beszél az apostol, hogy van Istennek egy hatalmas nagy terve, van Istennek egy világos célja, van Istennek egy munkája, akármit is jelentsen, ez azért elég nagy kijelentés az idők teljességének a rendjéről, akkor ez messze túlmegy azon, hogy én és Isten, Isten és én. Sokkal több, mint hogy én mit kaptam. Arról beszél Pál apostol, hogy az Isten népe az Isten gyülekezete, és ezért minden egyes ember a gyülekezetben, az a gyülekezet együtt is része Isten kozmikus tervének. Része annak, amit Isten az egész világban munkál. Része valaminek, ami mérhetetlenül nagyobb, mint egyetlen egy ember, és mégis minden egyes ember, aki Krisztusban van, része ennek a mérhetetlenül nagyobbnak. És ha valami felfoghatatlan és extravagáns kijelentés, akkor ez az. Na mi ez a nagy terv? Mi Isten akaratának a titka, hogy egybefoglal Krisztusban mindeneket? Mi ez? Az egybefoglal szó jelentése összefoglalni valamit. Például retorikai értelemben mondjuk írsz egy fogalmazást, ugye? Ott mondtam valakinek, nálunk mindig családi dráma volt az iskolában, amikor nekem fogalmazást kellett írni házi feladatból, mert két dolog nem ment. Nem bírtam fogalmazást írni, és rettegtem attól, hogy emberek előtt kelljen beszélnem. Hát az Isten humorra nem, hogy utána az egész életemben úgymond fogalmazásokat írok, mert prédikációt írok. És Isten, és emberek előtt kell beszélnem. de amikor 20 éves voltam, és életemben először kellett valamilyen ifjúsági csoportba bizonyságot tenni, mint aki már készültem a teológiára, majd meghaltam, hogy megijedtük. Annyira megijedtem, mint most még a hang is elment. Ezt csak azért mondom, mert az Isten megragadja az ő népét, megragadja az embereket, és olyat tesz, és olyat hoz ki, és olyat formál, ami messze túl van azon, amit az ember elképzel, vagy elgondol. És amiről itt Pál apostol beszél, hogy titeket, meg engem részésévé tett ennek a nagy célnak, az messze túl van azon, amit el tudunk gondolni, vagy el tudunk képzelni. Szóval mit jelent, hogy fogalmazás, azért visszatérek, még nem felejtem el, hogy honnan indultam, hál' Istennek. Szóval fogalmazás. Tehát amikor megírod a fogalmazást, vagy valamilyen dolgozatot, és a végén mondjuk így summázod az egészet. Felteszed az íre a pontot. Vagy van egy érvelésmenet, mondjuk, és a végén egy összefoglalod az érvelést, és minden korábbi gondolatot egyesítve ellenállhatatlan, megdönthetetlen érvet vagy cáfolatot hozol. Na, ez az egybefoglalás, ez az a görög szó, ami itt van. Hogy Isten Krisztusban egybefoglal mindeneket. Hogy úgy is mondhatnánk, hogy jelentheti azt, hogy a részek összegyűjtésre kerülnek, egyesítésre kerülnek egy fő valóság, egy fő gondolat alatt. Ami azt jelenti, mit mond ez Isten titkáról és tervéről, az, hogy Isten Krisztusban mindent egy ponton, vagy az idők teljességében egy ponton, a Isten Krisztusban mindent egyesít. Minden a helyére kerül. A történelemnek, a világnak minden eseménye, értitek, megtalálja a helyét, és elnyeri az értelmét Krisztusban. És már most hadd vetítsem előre, mennyi értelmetlen, értelmezhetetlen, felfoghatatlan és fájdalmas dolog van az életünkben, a személyes életünkben, a közösségi életünkben, egy gyülekezet életében, az országunk életében, vagy a történelemben, vagy a világpolitikában. És ez arról szól, hogy de eljön az a nap, és ez a Krisztus dicsősége és hatalma, amikor az ő uralma alatt minden a helyére kerül, amikor minden összeáll, amikor minden elnyeri az értelmét meg a célját, ami most értelmetlen és értelmezhetetlen, amikor mindent egybefoglal, ami széthullott, amikor a teremtett világ minden széthullása megáll, megfordul, és minden újra harmóniába kerül a Krisztusban. És talán már érzitek, hogy mi ennek a jelentősége, és miért olyan döntő, amit Pál apostol mond, hogy mi tudhatjuk, hogy Isten Krisztusban egybefoglal mindeneket. Miért fontos? Mert akár tudod itt, akár nem, folyamatosan azt tapasztalod, hogy ebben a világban minden széthullik. Ebben a világban minden széthullik, a világ bizonyos értelemben széthullóban van. Folyamatosan, meghasonlásban él, minden korban, minden vonatkozásban, az egyénitől, a személyestől, a kozmikusig. Gondolj bele, nem a mai ember különösen is tudatában van, ez inkább a fiatalabbak nyelvezete, a saját személyisége széthullásának. Ez a szinte sokszor már csak ilyen viccelni, hogy egyben vagyok, vagy nem vagyok egyben. Meg vannak hasadva a dolgok, azt sem tudom, hogy hol vagy, ki vagyok, vagy miért vagyok, vagy mi a helyem, vagy mi a dolgom. De hasonlóan nem kell bizonyítani a széthullást. Nekem a legfájdalmasabb dolog, és nem tudom, mit mondjak el, de a legfájdalmasabb dolog az volt, hát amióta lelkész vagyok lassan, az, hogy ahogy széthullanak családok az Isten népében, ahogy széthullanak házasságok az Isten népében, és keresem, hogy Uram, hol van az, hogy mi hibázik? És nem tudom, hogy Kecskeméten így van, de Budapesten így van. Értetek, hihetetlen erők feszítenek szét. De nyilván nem csak a családban, hanem lehet beszélni gyülekezetről, a társadalmunkról, a politikai széthullásról. Talán jobban érezzük most, mint 5 vagy 10 évvel ezelőtt, hogy az egész világ, az egész mai nyugati világ, vagy Európa milyen hihetetlenül törékeny. Hogy érezzük, hogy alig kell valami, és országok vagy nemzetek hullanak szét, vagy a békesség, vagy a jólét, amiben élünk, hullik szét. Nem kell folytatnom nagyon, mindannyian érezzük, hogy olyan pici dolog kell ahhoz, hogy valami kibillenjen, és akár egy régió, vagy csak egy gyülekezet, vagy egy család, vagy a saját személyiségünk egysége és a stabilitása veszélybe kerüljön. azt, hogy energia valahogy megpróbálni mindezeket egyben tartani. És mégis milyen könnyen robban fel. És hogyha közel engedjük, közel megyünk magunkhoz engedni ennek a valóságát, ami végül is még egy biológiai valóság is, mert még a testünk is széthullik, hogy ne mondjam csúnyában. Ha közel merjük magunkhoz engedni ennek a valóságát, akkor elkezdhetjük érezni, hogy miért örömhír Pál apostolnak, amikor azt mondja, hogy Isten pedig kijelentette az ő akaratának titkát, hogy az idők végén Krisztusban egybefoglal mindeneket. Hogy miközben az egész kozmosz a bűn következtében a hiába valóság és az elmúlás alá vettetett, Istennek van egy megállíthatatlan, hatalmas nagy terve és célja, ő mindeneket egybefoglal Krisztusban. Hogy egy nap minden a helyére kerül, az értelmetlen, a fájdalmas, a szenvedés, a megmagyarázhatatlan, egyénileg, családilag, gyülekezetileg, világtörténelemre nézve, minden a helyére kerül. Pál apostol arról beszél, hogy lesz egy nagy megújulás, az egész teremtettség megújulása, és ezért dicsőíti Istent. Ezért áldja őt, és ezért magasztalja. Ez, amiről beszél. Mi következik ebből másodszor akkor ránk nézve? Hogyan kapcsolódik ez? Hogyan jön ez közel Isten népéhez ma? Mit jelent Isten népeként, egy gyülekezetként megragadni ezt a lelki áldást? És mit jelent ezt magunkhoz ölelni? Mi ebben az áldás, és mi a felelősségünk, amit ez jelent? Hogyan érkezik ennek a valósága hozzánk? Nyilván azt érezzük, meg értjük, hogy nem arról van szó, hogy egy információ érkezik el, hogy kapsz egy borítékot, benne van a titok, felolvasod, most már tudom, eddig nem tudtam. Mert ez nem így jön el. Hanem úgy, ahogy tegnap beszéltünk, hogy ahogy a Szentlélek belehelyez, beleolt, belepántlál Krisztusba. Beleolt az ő halálába, mert meghalsz a régi életnek és a bűnnek. És beleolt, beleplántál az ő feltámadásába, mert egy új életre támadsz fel. Ebben a valóságos részesedésben érkezik hozzá ez a titok. Így lesz a miénk. És akkor szeretnék itt tovább menni. És valahogy azt kifejteni, hogy megtörtént veled, mint egy gyülekezettel, vagy gyülekezett tagjával, hogy kerültél Krisztusba. Más nyelvet is használtok, más bibliai képet, hogy Krisztusban megbékéltél az atyával, és az atya megbékélt veled. Egybe foglaltattál a Teremtő Istennel, és ő a tiéd lett, és te az övé lettél. Ne használjuk egy másikat? Amikor helyreállt a kapcsolat Isten és közted, Krisztusban, akkor ez a helyreállás, ez egy pici része, de valóságosan része annak a hatalmas nagy tervnek, hogy Isten Krisztusban egybefoglal mindeneket. Hogy történt ez? Ezen a ponton szeretnék egy kicsit visszamenni a 7. vershez, ahol ezt olvastuk. Jézusban van az ő vére által megváltásunk, bűneink bocsánata. Hogyan része a megváltásunk annak, hogy Isten Krisztusban egybefoglal mindeneket? Mi az, hogy megváltás? Két ószövetségi mozanatot idézzünk fel ennek a hátteréhez. Az egyik, amikor Izrael, Isten népe az Egyiptomban rabszolgaságban él. Ott él, ahol egy idő után a biztos pusztulás vár rájuk, ugye a fáraó azt a parancsot adja, hogy minden születő fiúgyermeket meg kell ölni.
és egy rabszolga nép, aki nem tisztelheti az Istenét, aki nem élhet szabadságban, és akiket halálra ítélnek. És akkor megjelenik az Úr, és kiváltja.
Akkor imádkozzunk.
Egyiptomból. Szabadítást hoz ennek a népnek a biztos halálból. Kimenti őket, és azt mondja, hogy mostantól szövetséget kötök veletek, és ti az én népem lesztek, és én a ti istenetek. Ez a megváltásnak egy nagyon fontos képe a rabszolgaságból, és az új szövetség úgy beszél erről, hogy az Isten nélküli élet rabszolgaságából kivált, kiszabadít Isten. A másik kép, ami még segít azt megérteni, hogy ennek a kiváltásnak és kiszabadításnak ára van, az pedig a korabeli rabszolgaság intézményéhez kapcsolódik. Amikor tulajdonképpen egy rabszolgát, aki ott állt a piacon, és el akarta adni a gazdája, ha odament valaki, lefizette érte a pénzt, megvásárolta a magáénak, de utána felszabadította, szabaddá tette, akkor megváltotta. Kifizette az árat a rabszolgáért, de utána szabadságot adott neki, megváltotta, kiváltotta. Azt mondja itt Pál apostol, hogy Krisztusban az ő vére által van a mi megváltásunk, értitek? A mi kiszabadításunk az elveszettségből, az istentelenségből és a halálból. Krisztusban történt mindez, az ő halálának az árán. De még egyszer, amikor ez megtörtént velünk, mint az Isten népével, akkor nem kevesebb történt, mint az, hogy itt zajlott közöttünk, és itt zajlik közöttünk most is Istennek ez a hatalmas terve, hogy Krisztusban egybe foglaljon mindeneket. Hogy ami veled történt, az része annak, amit Isten az egész világban cselekszik, ami az egész történelemnek értelmet ad. Hadd mondjak el egy történetet, ami nagyon megragadott engem, hogy ahogy a megváltás hogyan lehet részese annak, ahogy Isten egybefoglal mindeneket. Ravi Zakariász egy indiai származású kanadai teológus. Ő mondja el ezt a történetet, így felolvasom, ahogy ő elmondta. A történet a Közel-Keletre visz bennünket, Izrael és Palesztina véres konfliktusába. És annyit ugye, hogy a Hamasz az egyik olyan szervezet, amely a palesztin oldalon sokszor erőszakos eszközökkel küzd a palesztin önállóságért. Na, és ezt mondja Ravi Zakariász, alkalmam volt beszélni a Hamasz egyik alapítójával. A neve Talal Sheikh. A Canterbury érsekkel voltunk együtt, 6 vagy 7 utaztunk a Közel-Keletre azért, hogy megpróbáljuk a különböző feleket leültetni egy asztalhoz a béke jegyében. Mindkét oldal vezetőivel találkoztunk. Az utolsó napon ott volt az egyik Hamasz vezető, egy kigyúrt fickó, aki 18 évet ült börtönben számos gyilkosság miatt, amiben részes volt. Saját fia is börtönben volt, valamint, ha jól tudom, számos gyerekét vesztette el, többeket öngyilkos merénylet elkövetése által. Mindannyian egy kérdést tehettünk fel neki, én is kérdeztem, amikor sorra kerültem. Nem tetszett a válasza. Azt mondtam neki, Sheikh, nem örülök a válaszának, de nem kívánok önnel vitatkozni. Majd így folytattam. Egy dolgot szeretnék elmondani. Nem messze innen, ahol ön és én ülünk, 5000 évvel ezelőtt Ábrahám, akit ön is tisztel, ugye a muszlimok tisztelik Ábrahámot, és én is tisztelek, felment egy hegyre. Fogta a fiát, maga azt mondja, hogy Izmaelt, a keresztények azt vallják, hogy Izsákot, de erről most ne vitatkozzunk. Csak értsünk egyet abban, hogy felvitte a fiát a hegyre. Így van, mondtam. Majd folytattam. Felajánlotta a fiút áldozatul Istennek, de Isten megállította az utolsó pillanatban, visszatartotta a kezét, és azt mondta, állj! Majd azt mondtam, tudja ön, hogy akkor mit mondott Isten Ábrahámnak? Üres tekintettel nézett rám. Azt mondtam, Isten azt mondta, hogy majd én gondoskodom. A sejk bólintott. Így folytattam. Közel ehhez a helyhez, ahol mi most itt ülünk Ramallahban, innen nem messze, 2000 évvel ezelőtt Isten megtartotta ezt az ígéretét, és saját fiát adta. Talalseik, ez alkalommal a tört nem állította meg senki. Meretten nézett rám. A szoba tele volt dohányfüsttel, amely a biztonsági embereitől származott. Azt mondtam, lehet, hogy soha többet nem fogom önt látni, Talalseik, és nem fog önnek tetszeni, amit most mondok, de szeretném ezt ön elé tárni. Amíg ön és én nem fogadjuk el a fiút, akiről Isten gondoskodott számunkra, a saját fiainkat és leányainkat fogjuk feláldozni ennek a világnak a csataterein, a földért, a hatalomért és a büszkeségünkért. Láttam, hogy elkezdenek remegni az ajkai. Mellettem ült. Senki nem szólt egy szót sem ezután. Azt gondoltam, na most jól elszúrtam ezt a különleges alkalmat. Amint kifelé tartottunk, a Canterbury érsek átölelt, és azt mondta, Ravi, ez Istentől volt. Azt mondtam, bárcsak így lenne, bárcsak így lenne. Azt mondta, rendben van. Amint lefelé mentünk, Talalseik gyorsan előre ment, kezet fogott velük, és megölelte őket, majd odajött hozzám, megragadta a vállaim, két oldalt megcsókolt, megveregette az arcom, és azt mondta, ön egy jó ember. Remélem, egy napon még látni fogom. Értitek, hogy mi a megváltásnak az ereje? Messze túl az egyéni, személyes, lelki üdünkön, ami nagyon fontos. De ez a megváltás és a bűnbocsánat hatalma. Látjátok ebben, hogy Isten Krisztusban hogyan kezdte elkészíteni annak a lehetőségét, hogy az egymásnak szembeveszülő felek meg tudjanak békélni? Hogy mindeneket egyesítsem? Hogy ahol a gyűlölet falai választanak el, ott megbékélés szülessem? El tudod képzelni, hogy a fiú, Jézus, akiről Isten gondoskodott, hogy ő az, akiben Isten egybefoglalja az egész teremtett mindenséget egy napon? És el tudod képzelni, hogy a te egyéni életed és egy gyülekezet közösségi élete ennek a része? Mert Pál apostol ezt mondja. Micsoda hatalmas perspektíva Isten népének. Micsoda hatalmas perspektíva a gyülekezetnek. Értitek, minden gyülekezetnek, minden egyháznak kell, hogy legyen struktúrája, intézményei, lelkészei, bizottságai, pénzügyei, építő vagy építési ügyei. Ez mind kell, hogy legyen, mert ebben a világban élünk. De látjátok, hogy mennyivel dicsőségesebb, amit Isten az ő népének nekünk adott, hogy bevont ebbe a tervbe. El tudjátok hinni, hogy ez azt jelenti, hogy az egész világtörténelem értelme az Isten népének a jelenlétén és a hűségén áll vagy bukik. Hogy valamilyen módon Isten így van jelen, és valamilyen módon így viszi végbe az ő célját. És abban a pillanatban, ha ezt elkezdjük megízlelni, annyi mindent máshogy látunk. Mi következik ebből? Három dologról szeretnék beszélni röviden. Az első és a legfontosabb, megint, csak hadd mondjam most másképpen, ha nem vagy biztos abban, hogy valahogy Isten e hatalmas egybefoglaló tervének a részese vagy a személyes megváltás által, akkor ezt ezen a ponton átgondolhatod. Hadd szóljak most azokhoz, akik a jó emberek. Tudjátok, azok az emberek, akik tényleg szinte az életüket beleteszik abba, hogy jót csináljanak másoknak, szolgáljanak másokat. Akiknek annyira fontos, hogy jó dolgokat építsenek, jó dolgokat hozzanak létre, jó dolgokat tartsanak fenn ebben a világban. Akár a munkátokban, akár a családban, akár így lelkészként, annyian fáradozunk, hogy embereket, kapcsolatokat, közösségeket megbékítsünk, egyben tartsunk. És ha ilyen ember vagy, akkor tudod azt, hogy És annyira nehéz elhordozni, hogy az mennyire hiába való sokszor. És ebből két dolog következik. Az egyik, amikor az az ember, aki tényleg így beletette a szívével magába, egybe tartsa akár a családját, a gyerekeit, az unokáit, a gyülekezetét, a munkahelyét, a osztályát, a tanár, bármit. És egy idő után újra és újra találkozik a hiába valósággal, az egyik lehetőség, hogy kiábrándult és cinikus emberré lesz. Hát ez a dolgom, ezt még mondom, de a szívem már rég máshol van. És megjelenik a cinizmus, a kiábrándultság. Értitek, az egésznek van egy ilyen halálos szaga. Ez nagyon velünk van. Az egyházban. A másik oldal, aki nem száll ki időben azzal, hogy cinikus legyen, hanem csak csinálja, és egyre jobban összeroppan alatta. Hát, ha sikerül. Hát, ha mégis egybe tudom tartani. És tudjátok, milyenek az ilyen emberek? Olyanok, mint a rabszolgák ott Egyiptomban. Csak hajtasz, hogy valahogy összehoz, valahogy egyben tartsd, nem megy, de egybe akarod tartani, össze akarod szedni, rendbe akarod tenni, nem megy. Egyre többet teszel bele, fizikailag beteg vagy már tőle. Rabszolgák a kiváltás reménysége nélkül. És ezért ez a szakasz azt jelenti, hogy egyetlen egy megoldásod van. Felismered, hogy ha Krisztuson kívül vagy, a baj az benned van. Hogy a világ széthullására, ami ellen annyit küzdesz, az elsődleges válasz az, hogy te magad is el vagy szakadva Istentől. Te magad is szét vagy. Akármilyen jó ember vagy, érted? Ez nagyon nehéz. Jó embereknek sokkal nehezebb Krisztussal találkozni, mert annyi jót teszek. És fel kell ismerned, hogy aha, nagyon-nagyon sok jót teszel. Egy idealista vagy. Belehalsz a sok jó tevésbe. De amíg te Istentől elválasztva, megváltás nélkül létezel, addig annak a problémának vagy a része, ami ellen harcolsz. Ez annyira így van, hogy ismeritek azokat a jó embereket, akiknek azt mondják, hogy Istenem, csak ne akarjon már segíteni nekem, mert belehalok. Nem ismeritek ezeket? Sokszor ilyen nagyon jó szándékú szülők, akik a felnőtt házas gyerekeiket akarják mindenáron megsegíteni. És már menekülnek tőled, én meg akarok segíteni. A baj az első kérdés az, hogy tehát, hogy én egybefoglaltattam-e Krisztusban a kiváltás, a megváltás hatalmas kegyelme által, Jézus vére által. Mert ha nem, és jó ember vagy, mert rossz embernek ez tulajdonképpen könnyebb, mert tojik bele, hogy minden szétesik, de ha te jó ember vagy, akkor vagy cinikus, kiábrándult ember leszel, vagy pedig beleroppansz abba, és a végére nem marad más, csak az aggodalom, vagy a keserűség. Oda tettem magam, egész életembe gürcöltem, és mégse. És az örömhír az, hogy hé, engedd el, és békülj meg először te Istennel a Krisztusban. Na, ez szól azoknak, akik keresik, hogy hol vannak. Másodszor, ha részesei lettünk Krisztusban Isten akarata titkának, az hihetetlen vigasztalást nyújt. Hihetetlen vigasztalást. Mert amikor minden erőfeszítésed és minden szándékod ellenére valami széthullik, mert úgyis szét fog hullani, mert ilyen ez a világ, akkor akármennyire is fáj, akármennyire is meggyötör, mégsem azt érzed, hogy az egész teljes világot széthullott, és minden értelmetlen lett. Mert Krisztus nem hullott szét, és a vele való közösséget sem hullott szét. Nem akarom azt mondani, hogy ezek nem hihetetlen mély fájdalmak, meg veszteségek. Létrehozol valamit, dolgozol egész életedben, felépítesz valamit, utána elmész nyugdíjba, 2 hónap alatt lerombolják, amit te egész életedben építettél. Ha ez volt, ha te abból merítetted, hogy te vagy az, aki ezt felépítetted, és utána szembesülsz avval, hogy de 2 hónap alatt utána az utódod így lerombolta az egészet, akkor megsemmisülsz, mert az életed értelme dőlt össze. Ha Krisztusban vagy, akkor is nagyon fog fájni, meg küzdesz ezzel, de nem az életed értelme dőlt össze. És ugyanez igaz, amikor a családunk hullik szét, valami ott hullik szét. És azt mondod, hogy az egész életem csak arról szólt, hogy egybe tartsam a családom. És nem sikerült, mert a gyerekeim mégis ilyen útra mentek, és ez történt velük. Ha az ott az életed, hogy egybe tartsd a családodat, és utána az széthullott, akkor az életed értelme hullott szét. És ha az életed értelme széthullik, akkor mi marad? De ha Krisztusban vagy, akármennyire is fájdalmas és sötét és nehéz időszak ez, amit valahogy ki kell bírnod, de az életed alapja Krisztusban marad. És az a része nem hullik szét. Értitek? Ezért mondom, hogy hihetetlen vigasztalás van ebben. Ha látjuk, hogy Isten egy nap Krisztusban mindent elhelyez. Lehet, hogy most nem értem. Lehet, hogy hónapokig, évekig kiáltok, Uram, miért? Uram, miért történhet ez meg velem? Uram, én ezt nem értem. Ezek nincs értelme. És valahogy ő azt mondja, hogy figyelj, egy nap Krisztusban egybefoglal mindent, felteszi az írja a pontot, összefonja a szálakat, és egészé válik az a történet, ami most elhordozhatatlan és megérthetetlen. Ez a második. És a harmadikat inkább itt hagynám veletek, mert ezt nem tudom megmondani, mert a harmadik a gyülekezetről szól. Tudnélik, ha Isten Krisztusban egybefoglal mindeneket, és ez zajlik velünk, bennünk és általunk, akkor ezt tudjátok, mit jelent? Hogy a gyülekezet, gyertek, üljetek le. Csücs. Ezt rátok bízom. Egy mondatot mondok. A gyülekezet az a közösség, amely ezt a majdani, valamikori, Krisztusban való teljes egybefoglalást itt, ma, a mai világban és a mai társadalomban megjeleníti. A gyülekezet a jele annak, amit Krisztus be fog végezni egy nap, mert már itt ez cselekszi. A gyülekezet az előíze. Értitek, mit jelent? Bejön valaki a gyülekezetbe, azt kell, hogy valamit megkóstoljon abból, hogy jé, lehet szeretni. Lehet megbékélni, lehet bocsánatot kérni, ezekről majd beszélek később. És hogy ez épp ma, és most mit jelent a keskeméti gyülekezetnek? Ott, ahol ti éltek, abban a városban, ahol ti éltek, ezt nektek kell megválaszolni. Hogy mit jelentette ez a gazdagréti gyülekezetnek, azt pedig most nem mondom el. De a gyülekezet a jele és az előíze annak, hogy Isten Krisztusban egy nap mindeneket egybefoglal. És ha ezt megragadjátok, ha ezt látjátok a belső lelki szemeitekkel, ez mind hihetetlen személyes vigasztalást jelent, mind pedig egy igazi küldetést, hogy mit jelent jelen lenni Isten népeként a világban. Imádkozzunk. Urunk, bárcsak adná nekünk hihetetlen bátorságot, a hitnek az ajándékát, hogy elhiggyük, hogy amit te mondasz a te népedről, az valóság. És hogy akármilyen küzdelmeink, nehézségeink is legyenek egymással, az életünkkel, a gyülekezetünkkel, mégis ez a közösség annak a jele, annak a megtapasztalható valósága itt és most a világban, hogy te egy nap mindent elhelyezel. Add meg ezt az ajándékot, hogy egyre jobban elhiggyük, hogy az életünk messze túl van azon, amit gondolunk és amit látunk, hogy te messze többre hívtál. És hogy ebben ugyanúgy benne van a mi személyes életünk minden nyomorúságának a gyógyulása, mint ahogy ott van ennek az egész teremtett világnak, a világ széthullásának a megállítása és a világ megelevenítése. Köszönjük, hogy részesévé tettél bennünket ennek. Amen.